Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit a Babusgató magazinban. Édesné Pál Edina vagyok, és a mai alkalommal egy igazán nehéz témáról, a gyermekágyi depresszióról lesz szó. Már előre köszönöm beszélgető partneremnek az őszintességet és a segítséget, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kismama kap most bátorítást, hasznos tanácsot. Köszöntöm Endre Norbertné Krisztinát, akit be kell valljam, jól ismerek, hiszen igazán jó barátnőként 4 évig voltunk szobatársak a főiskolában éveink alatt. Krisztina, azért arra kérlek, hogy Kiskunhalas rádió hallgatóinak is mutatkozz be, mit tudhatunk rólad.
Edinával a Nagykörösi Főiskolán találkoztam, ott jártunk együtt tanító képzőbe, úgyhogy én is hozzá hasonlóan tanító nő vagyok, illetve kántor, 3 kislánynak az édesanyja.
Szerinted, Kriszti, a gyermekágyi depresszióról miért nem szeretnek beszélni az emberek?
Hát elsősorban szerintem nem is gondolják magukról sokan, hogy érintettek ebben a dologban, illetve hogyha valami gyanú merül föl, akkor inkább a tagadás irányába mennek el, mint hogy erről beszélni kelljen, mert kellemetlen mindenki számára, mert olyan dolgokkal jár együtt, amiről az ember nem szívesen beszél másoknak, még akár a családtagoknak sem. Egy jó érzésű emberből mindenképpen szégyenérzetet vált ki, és önmagával hasonlít meg elsősorban, ami miatt folyamatos konfliktusba kerül saját magával is, és a környezetével is.
A gyermekágyi depresszióval kapcsolatban te mit tapasztalsz? Mennyire nehéz mondjuk a családtagokkal megosztani ezt?
Na ez viszont a legnehezebb dolog, mert hogy pont azok, akik legközelebb állnak az emberhez, nem gondolják, vagy hárítják ezt a problémát. Nekem is, amikor ilyen gondom volt, akkor anyukám mindig mondta, hogy szedd már össze magad, hát nem lehetsz ilyen elkeseredett, hát egy gyönyörű gyermeked van. Aztán a férjem, aki abszolút nem értette, hogy mi a gond, hiszen ő is csak azt látta, hogy minden rendben van, de senki nem látott bele azokba az érzésekbe, meg azokba a tipródásokba, amik közben az emberben zajlanak, bennem is zajlottak. És ezért van az, hogy nem jönnek rá igazából, hogy mi lehet a gond.
Te megpróbáltad ezt valami módon kommunikálni a számukra, vagy inkább magadban tartottad ezeket az érzéseket?
Hát eleinte inkább magamban tartottam, gyötrődtem, aztán amikor próbáltam elmondani, akkor falakba ütköztem, és ez szerintem sok így is járnak vele, hogy érthetetlen, és megmagyarázhatatlan a családtagoknak, hogy most mi történik az anyukával. És amikor próbáltam elmondani, akkor nagyon sok veszekedés, meg kudarc élményért, és ezért inkább hagytam a csodába.
De azért, mert ők próbálják ilyenkor azt bizonygatni, hogy nincsen semmi baj, vagy azért, mert ezzel kezdeni szeretnének valamit, és ez neked probléma?
Hát ezt embere válogatja, mert volt, aki úgy érezte, hogy ez nem lehet gond, ők az optimisták, akik pedig próbálták elképzelni, hogy ez mégiscsak probléma, ők sem tudtak igazán segíteni, mert nem volt benne tapasztalatuk, vagy őket nem érintette soha, és nem tudták elképzelni, hogy milyen érzés lehet.
Magadnak egyébként ezeket az érzéseket meg tudtad fogalmazni?
Hát egy darabig nem. Meg főleg az első gyereknél még nem. Tehát ez attól is függ, hogy hanyadik gyereknél éli át az ember ezt. Tehát én úgy gondolom, hogy az első gyereknél a legnehezebb, mert még nem tudja az ember, hogy mire számított, meg hogy pontosan mi történik vele.
Hogyan próbálkozzon egy kismama? Hogyan próbálja ezt elmondani, hogy ne ütközön úgy falakba, mint ahogy te első kör?
Nehéz, hogy egyáltalán felismerje, hogy valami gond van vele, mert van, aki azt gondolja, hogy ez a idézőjelve szenvedés is vele járó a gyermeknevelésnek, meg az anyává válás folyamatának, de hogyha igazán magunkban nézünk, akkor van egy olyan pont, amikor ki kell mondani, hogy ez már nem természetes, nem normális, ez már nekem nem jó. És hogyha ideig el tudunk jutni, akkor van esély arra, hogy valami elkezdődik egyáltalán. Nyilván van ennek egy észszerű határa, amit nagyon nehéz ebben az állapotban magának, a kismamának meglátnia. Ezért van nagyon nagy felelősség a környezetnek, hogy lássák azt, hogy igen, ez már sok. Tehát itt már közbe kellene lépni, hogy észrevegyék azt, hogy valami nem stimmel. Mert vannak tünetei, és látszódik.
A te történetedben mi lehet ennek a gyökere? Hol gyökereződik a gyermekágyi depresszió?
Én egy olyan életet éltem, mielőtt gyermeket vállaltam volna, ami nagyon színes volt, sok programmal, igazán sok dologgal, amit csináltam, zenéltem, emberek között voltam, és amikor megszületett a gyermekem, én mindenre számítottam, csak arra nem, hogy ettől meg leszek fosztva. Tehát úgy gondoltam, hogy a gyermek az tényleg minden szempontból majd kitölti az embernek az életét. De sajnos vannak olyan dolgok, amikre a gyermekvállalás alatt is érdemes figyelni, hogy ne érezze az ember megfosztva magát a környezetétől, az emberi mi voltától legrosszabb esetben, mert nagyon sokszor én azt éreztem, hogy én már minden vagyok, csak ember, nem egy anya, aki mint egy gép vagy egy rabszolga mindent megtesz, mindent megcsinál egész nap 0-tól 24 óráig a gyermekéért, de ő már nem számít, mint ember.
Beszélgetésünket hamarosan folytatjuk, hallgatóink maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Hallgatóink a Babusgató magazint hallgatják, amelyben Endre Norbertné Krisztinával beszélgetek a gyermekágyi depresszióról. Te mikor jöttél rá, hogy az, amit te átélsz, az depresszió?
Hát sajnos elég későn jöttem rá, hogy tudatosult bennem, hogy mi történik pontosan. Én amikor az első kislányunkat vártam, akkor nagyon sokat igyekeztem utána olvasni, hogy majd jó anyuka lehessek. Ezért sok ilyen gyermekneveléssel kapcsolatos magazint kerestem az újságárusoknál. Ezekben tájékozódtam, aztán kaptam könyveket. Hát mindent elolvastam, és próbáltam teljes mértékben felkészülni, hogy jó anyuka lehessek. És amikor megszületett a kislányom, akkor sokszor szembesültem azzal, hogy a gyerek nem úgy működik, ahogyan előre leírták. Én sem úgy működöm. Akkoriban volt nagyon nagy szoptatási kampány, hogy kizárólagosan szoptassuk a gyermeket, nem tartjuk a 3 óra hosszát, hanem igény szerint szoptatunk. És hát én ezt próbáltam követni, legjobb tudásom szerint, hiszen ezzel teszek a legjobbat a gyereknek. Eljött hozzánk anyukám, amikor megszületett a kicsi, és nekem nem volt elég tejem. De nem gondolta anyukám, nem hitte el nekem, hogy nincsen elég tej, azt gondolta, hogy azért sír a pici, mert lusta, keveset szopik, akkor ne adjunk neki majd a következő szoptatásnál várjunk 3 óra hosszát. Hát vártunk, szegény gyerek nagyon sokat sírt, és a következő szoptatásnál is kudarccal végződött, és anyu nem értette, hiszen ő tudott szoptatni, hogy mi lehet a baj. Ez egészen 2 hetes koráig ment így a gyereknek, amikor megmérte a védőnő, és sajnos kevesebb volt a súlya, mint ahogy hazahoztuk a kórházból. És akkor mondta nekem, óvatosan próbálta tanácsolni, hogy próbálja meg először csak 5 ml tápszerrel pótoljunk neki. Hát ugye akkoriban nagyon keményen ment ez a cumizavar téma, és hát tiltakoztam ellene, próbáltam kiskanállal a tápszert, hogy mindenképpen jót tegyek a gyereken, hogy véletlenül hibázzak. Hát sajnos az első ilyen napunk után rájöttünk arra, hogy nincsen elég tej, kaptam egy babamérleget, minden szoptatás előtt és után mértem, és szinte mérhetetlen mennyiségeket szopott a kicsi, ami még nagyon nehéz volt, hogy 1,5 órán keresztül etettem, utána próbáltam lefelni a maradék tejet, kínlottam vele szintén 1 órát, akkor kifertőtlenítettem a holmit, és kezdődött előről az egész, és éjjel-nappal ezt csináltuk, és a gyerek nem hízott, egyre több tápszert adtam, akkor elkeseredtem, hogy nem vagyok képes ellátni a saját gyerekemet. Igazából ez akkor lett egy picikét jobb, amikor anyu a segítségem otthagyott, és mondta a férjem, hogy adjunk enni a gyereknek, mert ez nem egy normális dolog, mert ő szerinte éhes, és akkor először megetettük a gyereket.
Mennyi idős volt Anna, illetve mennyi ideje szenvedtél már te ezektől az érzésektől?
Hát 3 hete kínlódtunk, 1 hete nem volt segítségem, én egy darabig tartottam magam az elvekhez, hogy de ezt írják, meg kizárólag anyatej, és igény szerint, és akkor hát olyan 3 hetes volt, amikor először odaadtam neki egy nagy adag tápszert, és végre jól lakott a gyerek.
Ebben az időszakban igazából te attól szenvedtél, hogy a saját elvárásaid, a saját elveid, amiket olvastál, azokat nem tudod megvalósítani, nem úgy éled meg. Ekkor még azért nem sejtetted, hogy ez a depresszióval is kapcsolatos érzés. Ez már az volt?
Hát innen indulhatott ki az, hogy igazából nem tudtam eldönteni, hogy mikor teszek jót, hogyha az édesanyám tanácsaira hallgatok, vagy a védőnőjére, vagy az újságokra, vagy a szakkönyvekre. Tehát nem működtek rendesen az anyai ösztönök, mert annyira meg voltam keveredve, hogy igazából nem tudtam eldönteni, hogy most mit teszek jól, mikor teszek még rosszabbat, vagy mikor teszek esetleg végre egyszer jót azzal a szegény gyerekkel. Nagyon nehéz időszak volt, rengeteget sírt, és akkor volt, amikor egyszer kimondtam azt éjszaka, amikor már több napja nem aludtunk, hogy most már megértem azokat a nőket, akik a gyereküket a kukába dobják. És erre mondta azt anyukám, hogy ez nem normális dolog. Tehát akkor vetődött föl először az, hogy valami gond velem is van lelkileg. Tehát hiába próbáltak segíteni, mert döntésképtelen voltam akkor.
Te magad ezt az új helyzetet, hogy anyává váltál, illetve hogy nem olyan anyává váltál, amilyet megírtad.
Amit terveztem, igen.
Ennek a feldolgozása okozhatta ezt, hogy igazából...
Igen, hát ez egy teljes kudarc volt nekem. Tehát én önmagammal szemben is kudarcot vallottam sajnos.
Mennyi ideig tartott, amíg ezt érezted magaddal kapcsolatban?
Hát innentől kezdve mindig felvetődött, amikor valami gond volt a gyerekkel, sajnos.
Tehát mindig visszacsúsztál.
Igen, mindig egy újabb probléma, és akkor döntésképtelenné váltam, és próbáltam utánolvasni, de nem is biztos, hogy jó, ha utánolvasok, próbáltam az ösztöneimre hallgatni. Nehéz dolog ez, igen. Főleg, hogyha teljesen vadonatúj problémával állunk szembe, mert hát ugye ez egy olyan dolog, amire igazából lehet készülni, de amikor ott áll az ember, akkor neki kell dönteni.
Te hallottál egyébként ez az időszak előtt a gyermekágyi depresszióról? Volt esetleg az ismeretségi körödben, aki benne volt ebben? Nem hallottál? Tehát ez egy teljesen új
szerű. Teljesen új volt, csak könyvből olvastam róla, és én úgy tekintettem erre, hogy hát ez soha nem fog előfordulni. Miért? Hát én nem vagyok az a típus. Mert az ember ezt gondolja, szerintem nagyon sokan ezt gondolják, hogy...
Hogy ez egy típus kérdés?
Igen, hogy ez olyan lelkiállapot kell, olyan labilisnak kell lenni, de nem kell hozzá semmi különös, csak elég, ha fáradt az ember megfelelően, vagy pedig tanácstalan.
És esetleg a környezete elmélyíti ezeket az érzéseket. Teljesen akaratlanul, mert nyilván nem szándékosan.
Igen, mert mindenki próbál, amikor jön a látogatóba, jó, ezt ne így csináld, ezt úgy kell, én így csináld, nekem ez vált be, de ez egy nagyon jó dolog, csak abból a sok mindenből nehezen választja ki egy kezdőanyag, hogy most tényleg mi az, ami jó döntés az ő számukra, mert minden gyerek más, meg minden anyuka, meg minden család, minden élethelyzet, tehát van, ami valakinek nagyon beválik, van, akinek pedig egyáltalán nem.
Mégis mi az, amit meg tudnál fogalmazni egy kicsit így az érzéseid összegzéseként, hogy mi az, ami ebben az időszakban számodra a legnagyobb problémát okozta, vagy jelentette magadban?
Elveszettnek éreztem magam, és úgy éreztem, hogy ebből nem fog tudni kikeveredni, és mindenki magamra hagyott, és egy hihetetlen felelősség terhelt, amit nem tudtam hordozni. Igazából azt éreztem, hogy ennek a gyereknek az életben maradás, ez egyedül rajtam múlik, pedig ez nem így van. De abban az időszakban nem tudtam ezt higgadtan kezelni, pártatlanul kezelni, hanem úgy éreztem, hogy csak rajtam múlik, és el fogom rontani, és nem fog sikerülni, mert az elején rögtön kudarcot vallottunk már a szoptatással.
Hallgatóink mindenképpen maradjanak velünk, hiszen nagyon mély téma ez, és még sok minden van hátra belőle. Hamarosan folytatjuk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Babusgató magazinban vagyunk. Endre Norbertné Krisztinával beszélgetek a gyermekágyi depresszióról. Ez egy kényes téma, hiszen aki átéli, az is nehezen beszél róla. Aki nem éli át, az pedig még inkább szereti ezt egyre távolabb tudni magától hárítani. Mégis azért, hogy talán tudjunk segíteni környezetünkben lévőknek, akik átélik a gyermekágyi depressziót, vagy esetleg aki benne van, de még eddig nem sikerült megfogalmazni, hogy mi is az ő problémája, mi is az ő nehézsége. Abban segíts nekünk, Krisztina, hogy magadon keresztül mit tapasztaltál, így visszatekintve, hogy mik azok a tünetek, amik arról beszélnek, hogy ez bizony a gyermekágyi depresszió.
Utólag elég sok dologról derült ki, hogy az is ennek a dolognak volt a tünete. Röviden felsorolnék egy párat, ami így eszembe jut. Első az érzelmi labilitás, ez nagyon sok embernél előfordul, depresszió nélkül is, hiszen a hormonok abban az első pár hétben uralják a szervezetünket. Ennek is van egy bizonyos határa, amikor már nem tudja kezelni a kismama ezek a sírás ok nélkül. Ez az első pár napban is előfordul, de a gyermekágyi depresszió, vagy a kismama depresszió későbbi korszakában is előn, amikor már nem a hormonok hatására van ok nélküli sírás, hanem egyszerűen megmagyarázhatatlan a kismama számára is, hogy miért van elkeseredve, miért érzi azt, hogy most jót tenne egy kis sírás. Másik pedig ilyen indokolatlan kitörések, amikor látszólag bagatell témákon teljesen kikészül, kiborul. Ezt inkább a családtagok tapasztalhatják, ezek a megmagyarázhatatlan kitörések, de ezek eléggé erősek ahhoz, hogy felmerüljön a családtagokban legalább az, hogy itt már komolyabb gond van.
Biztos, hogy nehéz azt a határt megtalálni ilyenkor is, hogy mi az, ami esetleg belejárulja egy új időszaknak, a fáradtságnak, mert nyilván ilyenkor ez a kialvatlansággal is párosul, ez az érzés.
Így van, de hogyha egy kipihentebb nap után is bekövetkezne ez, akkor mindenképpen érdemes ezen elgondolkodni, hogy nem csak ez állhat a háttérben, hogy fáradt a kismama, hanem esetleg elkeseredettség, depresszió vagy.
Értem.
Aztán voltak olyan dolgok, amiket soha nem gondoltam volna, hogy megteszek életem során. Na most ez a depresszió alatt, nem szeretném őket felsorolni, de ami valami nagyon szokatlant tesz a kismama, akár önveszélyes, akár közveszélyes dolgokat, ezek biztos jelei a depressziónak. Olyanok, amit előtte soha nem tett, és mások sem tennének.
És ő sem gondolta magáról.
És soha nem gondolta volna magáról, hogy ezeket ő képes megtenni. Elkeseredettségében különben. Tehát mindig van oka, csak megmagyarázhatatlan számára is sokszor, hogy miért. Aztán, ami nagyon fontos, az a bizonytalanság, hogy szinte egész nap el lehet bizonytalanítani, soha nem tudja, hogy mit tegyen. Tehát tanácstalan, sodródik az egész napja. Nincsenek benne, hát én nem azt mondom, hogy rendszer, hanem olyan biztos pontok, amiknél úgy helyre lehet zökkenni, hanem tényleg kifolyik a kezéből minden. Tehát nem ura a helyzetnek, igazából így lehetne ezt a legjobban megfogalmazni. Ennek is van egy természetes határa, amíg igen, tehát az első 6 hét különösen nehéz egy kis babával, akinek van, biztosan tudja mindenki, de ennek is van egy olyan határa, amikor már látszódik, hogy na ez már túlzás, ezt már meg tudná tenni, de valami miatt mégsem tudja megtenni. Ilyenkor érdemes elgondolkodni rajta, hogy gond van. Ami még nagyon sok embernél, most már látom én is, akinél hasonló gondok vannak, nagyon jellemző a félelem az emberektől, a közösségeknek a kerülése. Amikor úgy érzi, hogy ő egy senki, nincs értelme kimenni az utcára, tudatosan kerüli az embereket, fél megszólalni társaságban, hiszen ő egy többen rangú személynek érzi magát. Ez sem tudja megmagyarázni, hogy miért, hiszen előtte nem volt ilyen problémája, nyugodtan tudott beszélgetni, lazán tudott viselkedni társaságban, és most hirtelen retteg, és ő maga sem érti, hogy miért.
Miközben esetleg pont arra vágyhat, hogy újra közösségbe kerül.
Igen, na ez a kettősség is nagyon jellemző, hogy nagyon szeretne beszélgetni az emberekkel, és mégis fél tőlük, ezért nem mer kezdeményezni. Sokszor ez is az oka annak, hogy nem derül ki, hogy valaki depressziós vagy gondokkal küzdik, mert hogy nem mer senki rákérdezni, ő pedig nem mer kezdeményezni beszélgetést. Miközben a legnagyobb vágya az lenne, hogy végre valakinek elmondhassa, hogy benne milyen érzések vannak, de nagyon szégyelli őket, és ezért sem mer oda menni akár a legjobb barátaihoz sem. Ami még nekem nagyon furcsa volt, hogy elvesznek az életből az olyan dolgok, mint például az illatok, a színek. Én emlékszem rá, hogy amikor a legnagyobb lányom született tavaszi, az első ilyen napsütéses napon elvittem sétálni, és rózsák voltak a május környéke, és nem érdekelt. Tehát ami előtte lenyűgözött, nem tudott örömöt okozni. Tehát nem éreztem szépnek, nem láttam szépnek, nem éreztem az illatát jónak, nem tudtam, annyira elkeseredtem, hogy az életet szürkének láttam, nem voltak színek, nem voltak illatok, nem voltak évszakok, megszűnt minden, ami szépé tenni az életet. És értetetlen volt, és senkinek nem tudtam elmondani ezt. Még az idő, arról igazából már beszéltem, amikor így sodródunk egész nap, és mindenki folyik a kezünk közül. Erre nagyon későn jöttem rá, már a 3. gyermekemet vártam, hogy erre van megoldás egyébként, és hogy ez is a depressziónak a jele, de ezt már egy szakembertől tudtam meg, hogy az, hogy kifolyik az idő a kezünk közül, az tipikusan a kismama, meg egyéb depressziónak is a jele.
Nagyon mélyet mondtál el, és azt gondolom, hogy aki benne volt ebben, az bizonyára érti, hogy ezek mennyire nehéz és nehezen átélhető dolgok. Viszont aki esetleg nem volt benne, de családtagot, közeli hozzátartozott barátot lát, akin hasonló dolgokat fedez most fel, te mit tanácsolsz, hogy hogyan segíthet egy családtag, egy barát, egy férj, egy feleség, hogyha látja ezeket a tüneteket? Ezek nagyon nehéz dolgok. Ilyenkor nagyon sérülékenyek azért a kapcsolatok, és nagyon sérülékeny maga az ember. Hogyan közelíthet? Egyáltalán ez az ő dolga-e? Mit tehet ilyen helyzetben?
Mindenképpen felelőssége a közeli hozzátartozóknak ez, tehát emellett elmenni nem szabad szó nélkül, de azt tudni kell, hogy nekik van a legnehezebb dolguk, hiszen azoktól az emberektől fogadunk el a legnehezebben segítséget, akik a legközelebb állnak hozzánk, illetve azok előtt szégyeljük a legjobban ezeket a dolgainkat, akik legjobban ismernek. Nagyon finoman, nagyon intelligensen kell hozzá kezdeni ez a dologhoz, és sokkal könnyebb dolga van egy független, akár egy ismeretlen embernek. Ha segítséget kér a család, akkor én úgy gondolom, hogy az a legjobb, hogyha közvetetten érkezik a segítség.
Tehát egy védőnőn vagy egy orvoson.
Így van, tehát olyan szakembereken keresztül, akik elfogulatlanul tudnak ránézni az egész családra, és akár nem csak a kismamának tudnak segíteni, hanem az egész kis közösségnek, tehát a kis családnak.
És ebben nincs érzelmi kockázat igazából, mint mondjuk, ha a férj vagy a feleség.
Így van, mert nincs konfliktus helyzet, könnyebben elfogadja, nem fog vitatkozni, és neki sem annyira, tehát nem érzi megalázónak a segítséget.
Nagyon szépen köszönöm, és beszélgetésünket hamarosan egy kis zene után folytatjuk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió hallgatói a Babusgató magazint hallgatják, abban is a gyermekágyi depresszióról beszélgetek Endre Norbertné Krisztinával. Sok mindent elmondtál már, Krisztina, a gyermekágyi depresszióról, hogy te mit éltél át, hogyan élted át ezt a nehéz időszakot. Szerinted ezt lehetett tudni, sejteni, hogy valaki ezzel kell, hogy szembenézzen majd a szülés után, még mondjuk a legelső gyermeke születése előtt? Te gondoltad volna ezt magadról?
Nem gondoltam. Az első gyermeknél volt a legnehezebb, hiszen teljesen új volt a helyzet az embernek, meg kell küzdenie azzal, hogy éjszaka nem alszunk, hogy egy kis emberi lénynek az élete van ránk bízva, úgyhogy még nem tudja elmondani, hogy mi baja van. Sokszor egyedül marad az anyuka 2 hét után, amikor már nincsen segítség, és meg kell küzdenie a mindennapokkal, ami nagyon nehéz visszazökkenni, és bizony sokáig tart ez az állapot. Tehát én tudtam azt, és mindig abban reménykedtem, hogy már a második gyereknél lesz egy nagyobb gyerekem, aki már fog tudni beszélni. Rettenetesen vártam azt, hogy a gyerek megtanuljon beszélni, és elmondhassa, hogy mi a gondja. Nagyon beteges gyerek volt. Ő volt a 3 közül a legsűrűbben beteg. Nagyon sokat szenvedtünk azért, mert nem tudott beszélni 2 éves koráig. Úgyhogy a második kismamaságom alatt már számítottam rá, hogy milyen lesz majd anyának lenni, milyen lesz majd, hát arra nehéz felkészülni több gyerekkel, de nincs akkora különbség, mint a gyermektelen lét és az egygyermekes lét között. Tehát második, harmadik gyermeknél már nincs akkora különbség, és már az ember tudja, hogy mire számíthat mindenképpen.
A depresszióval kapcsolatban arra is számítottál, hogy ezek az érzések újra fel fognak erősödni, vagy esetleg ilyenkor reménykedik abban az ember, hogy ezen már túl van, ezt egyszer megharcolta, és nem jön elő.
Reménykedik, és nagyon sok helyzetben már ki is tudja küszöbölni, mert fel van vértezve már bizonyos tapasztalattal, ezért szerintem mindenképpen jobb. És hogyha nem számított rá, akkor is jobban tudja kezelni, mint az első gyermeknél.
És talán addigra már a környezete is sokkal inkább partner tud lenni.
Hát amennyiben tudatosult az első gyermeknél, hogy volt ilyen problémája, akkor igen. Tehát akkor sokkal jobban tudják segíteni. Nem is biztos egyébként, hogy minden esetben az a jó segítség, amit a környezet gondol jó segítségnek. Tehát én azt gondolom, hogy sokszor, ha engem megkérdeztek volna, hogy miben lenne szükségem segítségre, akkor lehet, hogy egy csak nagyon picike dolgot kértem volna, de sokkal többet ért volna, mint az, hogy valaki éjjel-nappal velünk lakjon, vagy figyeljen ránk. Tehát sokszor pont az ellenkezőjét ért el az, hogy túl sok volt a segítség, és ezért bizonytalanodtam el.
Mit tanácsolnál azoknak az anyukáknak, azoknak a kismamáknak, akik esetleg most beszélgetésünket hallgatva felfedeztek magukban olyan érzéseket, olyan tüneteket, amiket te most itt felsoroltál, és azt mondták, hogy hát ez rám is igaz.
Hogy ne érezzék ezt betegségnek semmiképpen, mert hiszen ez nem egy betegség, ez egy múló állapot, ami mindenképpen megszűnik, újra munkába áll az ember, vagy újra közösségbe kerül a gyermek, megnő, elmegy az óvodába, bölcsödébe. Nagyon fontos az, hogy én sokáig azért nem tudtam ezzel a dologgal mit kezdeni, mert keresztény emberként nem tudtam elfogadni azt, hogy nekem reménytelen, megoldatlan problémáim vannak. Illetve amikor már pontosan tudtam, hogy depressziós vagyok, akkor nehéz volt olyan pszichológust keresni, aki ő maga is hívő, és meg tudja érteni az én hitbeli válságomat is ezzel kapcsolatban.
Mert hogy ez egy hitbeli válságot is okozott a
esetben? Igen, így van. Tehát az ember, amikor szembesül azzal, hogy tehetetlen, és nem tudja megoldani a gyerek körüli dolgokat, illetve el van keseredve, senki nem áll mellette, még az Úristen is úgy érzi, hogy elhagyja, pedig ez nem így van, de tudja, de mégis úgy érzi, és akkor az érzelmei miatt képtelen hozzáfordulni. Ezt nagyon kevés ember tudja megérteni, és én ezért nagyon sokáig nem fordultam pszichológushoz, mert nem tudtam, tehát nem szerettem volna olyan emberhez menni, akinek erről nem beszélhetek. Hála az égnek találtam egy olyan embert, aki, mint kiderült, ő maga is volt kismama, depressziós, hívő asszony, és egyben pszichológus, és nagyon sok olyan dolgot elmondott nekem, amire hát, mint egy 7 év után derült fény, hogy az is, bizony már az is annak a jele volt, és ő volt az, aki megnyugtatott arról, hogy attól, hogy valaki hívő ember még kerülhet sajnos depresszióba. Nagyon sok olyan diplomás ember van, akit ő kezel, nem csak kismama depresszióval, hanem bármilyen más depresszióval, példákat is valaki elveszíti a munkahelyét, és egzisztenciális válságban van az élete. de én ezt szégyeltem. Tehát egyértelműen ezen túl kell tudni lépni, hiszen segítségre van szükség az embernek.
Amikor a depresszióból úgymond kijöttél, tehát megoldódott az életedben ez az időszak, akkor a hitéleteddel ez milyen kapcsolatban lett?
Amitől nehezebb a keresztény ember depressziója, pont attól könnyebb is. Hiszen egy nem hívő embernek igazából nem sok olyan megoldása van erre a problémára, ami valóban segíthet. Nekünk sokkal több lehetőségünk van. Én úgy gondolom, hogy ez egy folyamat, tehát nem hirtelen megoldódik, és hitben is hirtelen helyreáll az ember, hanem szépen lassan az Úristen kivezeti az ő gyermekeit ebből a helyzetből.
Mit tanácsolsz azoknak az embereknek, családtagoknak, barátoknak, akik most a felsoroltak alapján felismerték az ismerősüket, és azt gondolják, hogy most akkor nekik tenni kell valamit, mert szeretik azt a családtagot, azt a barátot, és szeretnének valamit tenni. Mit tegyenek?
Hát ez nehéz. Nehéz dolog, mert a családtagnak a legnehezebb oda menni, de mindenképpen tennie kell, tehát ezt nem szabad, ezt a lehetőséget elszalasztani, a segítségre nem nekik van szükségük, hanem annak az embernek, aki ettől szenved. El lehet esetleg mondani, hogy ez nem egy betegség, ez egy túlélhető állapot, valamennyire természetes is. De jobb tudni róla, jobb elfogadni, mert akkor van belőle kiút, lehet tenni valamit, és hogyha kitűzünk egy célt, minden csak egyet, naponta egy célt, akkor ebből szépen lassan egy pár hónap alatt kezelhető probléma válik.
A mostani tapasztalatoddal, a mostani látásoddal, ahogy visszatekintesz az előző évekre, milyen tanácsot adnál a frissen anyává lett Krisztinek?
Nem szabad tökéletességre törekedni, olyan nincs is, hogy tökéletes anya. Merni kell nyugodtan azzal a gyerekkel foglalkozni, hiszen nem tudunk benne kárt tenni, mert hát szeretjük természetesen, ez benne van az ösztöneinkben. Nem lehet annyira elrontani, hogy ne segíthessenek már. Egyébként is olyan segítségünk van, aki mindig tud segíteni ebben a dologban. Nem szabad félni.
Köszönöm szépen, Kriszti, köszönöm a hallgatók nevében is, és bízom benne, hogy ezek a tanácsok jó helyre kerültek most. Hallgatóink, maradjanak velünk!
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió hallgatói beszélgetést hallhattak Endre Norbertné Krisztinával a gyermekágyi depresszióról. Köszönöm a hallgatók nevében is az őszintességet és a tanácsokat. A témáról a nyár folyamán még fogunk beszélgetni, hiszen nagyon fontos ez a téma. Addig is bátorítok minden érintettet, hogy bátran kérjenek segítséget családtagjaiktól, vagy az ő segítségükkel, szakemberektől, akár az egészségügyben, akár gyülekezeti közösségeinkben. Krisztina, neked köszönöm még egyszer a beszélgetést, Isten áldjon meg téged és családodat. Hallgatóink pedig hallgassák továbbra is műsorainkat, hiszen nagyon sok érdekes témával készülünk. Ha valamiről lemaradtak, honlapunkon a hangalbumban bizonyára megtalálják. További szép és tartalmas napot kívánok. Édesné Pál Edinát hallották.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.